Örökség. Gyakran jut eszembe, voltaképp milyen egyszerűen folyt le minden. Emerenc nem terhelte tovább gyérszámú rokonságát és lazabb baráti körét megoldhatatlan problémáival, mint az egészen nagy hadvezérek imponáló gesztussal személyesen lebonyolított mindent maga körül. Ha nincs mit kezdeni magával, mert nem tud mit kezdeni magával, akkor beillik fejezni a dolgot, mert már réges-rég csillagléptékben jár az emberiség, és már álmodni se fognak az akkor élők arról a barbár óvodáról, amelyben egy bögre kakaóért vívtuk szegényes köz- és magánküzdelmeinket. De akkor se lehet olyan ember sorsát elrendezni, aki nem fér el senki életében. Ha mi nem voltunk elég bátrak, hogy ezt megfogalmazzuk, hát kimondta ő, és udvariasan eltávozott. Még az idegen és egyébként munkával agyon terhelt szervek és hivatalok is valahogy úgy viselkedtek, mintha megkapták volna Emerenc parancsát, ne tétovázzanak sokáig. Az alezredes elintézte, hogy egy szál papír nélkül elvállalják a temetést. A lakókönyv a Laversiten végezte, egyéb bemocskolt iratokkal. A kórház természetesnek találta, hogy egy 80 körüli nyugtalankodó beteget elvisz a szívbénulás, a hagyatéki tárgyalás és az első végtisztesség napját azonnal kitűzték. Az urnás szertartás csak előtemetésnek számított. Emerenc állandó nyugvóhelye a végrendelet értelmében majd felépítendő Taj Mahal, melynek megrendelését igazoló nyugtáját Józsi öcsém fia bemutatta nekem. Egyben arra kért, vállaljam az egyházi temetésről való tárgyalást a nagy tiszteletű úrral. Én nem mondtam azonnal igent. Tulajdonképpen ki is akartam védeni. Legalább ebben az egyben képviseljem hűséggel Emerenc szándékát, aki nem tartana igényt egyházi temetésre. De Józsi öcsém fia úgy gondolta, az utca felháborodik, őt megszólják, ami illik, az illik. Azt határoztuk, nem készítünk gyászjelentést. Közöljük a temetés időpontját az újságban, az unokaöcs levélben értesítette Csabadult, ahonnan megjött a visszajelzés, vigasztalódást kívánnak, életmenetük sajnos lehetetlenné teszi a személyes búcsúvételt. Egyébként jogosnak érzik, ha Emerenc Józsi öcsém fiának juttatta, amilyen van. Ők valóban nem támogatták, nem mintha kérte volna. Minden esetre a szálak rég elszakadtak. Ha az unoka öcs még a nádoriban lévő halottakat is be akarja gyűjteni, nemhogy nem kifogásolják, meg is köszönik neki. Míg soroltuk, milyen tennivaló van még hátra, ott tárgyaltunk, ahol Emerenc udvartartása működött valaha a tiltott város előterében, Viola teljes közönnyel hevert a lábunknál. Most már nyugodtan elvihettem az öregasszony hajdani otthonába. Úgy viselkedett, mintha sose járt volna ott. Sírását 3 napon át hallgatta a férjem. Az később nyöszörgéssé alakult, majd elnémult. Egyszer aztán felállt Viola a rongyszőnyeg pózból, amelyben feküdt, megrázta magát, nyújtózott, álomból ébred úgy, ahogy akkor a férjemre nézett, és attól fogva nem volt egy hangja sem, de a szó szoros értelmében. Viola többet nem figyelmeztetett bennünket semmire. Apró, kaffogó hangokkal sem örült többé, nem is panaszkodott. Legfeljebb felmordult, ha beteg lett és kezelték, de élete végéig nem ugatott többé. A hagyatéki tárgyalást az alezredes arra a napra tűzette ki, amelyikre a temetést. 9-kor mentünk át a tanácsba. Józsi öcsém fia, az alezredes meg én, helyszíni szemle nem volt, az alezredes beterjesztette a fertőtlenítő intézet jegyzőkönyvét, bejelentette, maradt még egy szobányi ingóság, amelyet ő annak idején megszemlélt. Szép régi bútorok, de aztán más nem is. A konyha bizony jó részt megsemmisült, pedig az elhunytnak mindene volt, ami egy jól felszerelt háztartásban megtalálható. Ha óhajtják, szálljanak ki ellenőrizni, de a tanács nem óhajtott ellenőrizni semmit. Józsi öcsém fia közölte, őt még életében kielégítette a nagynénje pénzzel. Az ingóságok engem illettek. 10 perc alatt végeztünk. A fiatal nő, aki lebonyolította az ügyet, mosolygott. arra kért, ha netán kincset őrzött volna az elhunyt, utólag azért jelentsen be, mert akkor megadóztat miatta. Megígértem. Gyors eljárás volt, udvarias, még kávéval is megkínáltak. Mind feketében voltunk, az alezredes meg abban az egyenruhájában, amelyben államfőt fogad, ha kivezénylik. Az ő kocsiján mentünk a farkasrétre. Józsi öcsém fiától megtudtuk, Szent István napjára áll Emerenc valódi otthona. Akkorra lezajlik a nádori temetőben is az exhumálás. Augusztus 25-én újra vár bennünket, immár a kriptához, Emerenc urnájának végleges elhelyezésére. A ravatalozó előtti téren feketélt a tömeg. Én nem láttam, csak utóbb mondták el. A környékünkön becsukott minden maszek a temetés idejére, a Schuster, Sutu bódéja, a kendőpettyező, a szikvizes, a szabó, a szemfelszedő, az ostyás, a pedikűrös, a szűcs. Ki-ki bolt ajtaján ott volt a cédula változó szöveggel. Családi ok miatt délután 2-ig zárva temetésen vagyok. A Schuster fogalmazott a legtömörebben. Ő annyit írt ki a munkaideje mellé, Emerenc. Már messziről szólt valami bánatos zene. Az urnát számtalan apró csokor vette körül. Rá se bírtam nézni. Józsi öcsém fia a családtagok helyére vezetett az alezredessel. Törtem a fejemet, eljön-e valóban a pap, mert kínos fél órát beszélgettünk át egymással. Beadhattuk volna a teológiai közlönybe, olyan volt, mint egy korszerű probléma miatt folytatott dialógus az egyházatyák idejéből. A pap tétele az volt, ugyan miért igényel egyházi temetést valaki, aki léptennyomon érzékeltette, elfordult az égtől, soha az Isten házába be nem ment, és kijelentéseivel a hívőket rendszeresen megbotránkoztatta. Mikor én megpróbáltam megértetni, milyen ember volt Emerenc, fagyosan nézett rám, azt felelte. Neki Isten és az egyház alkotmány szempontjait kell figyelembe vennie, milyen jogon kívánja az egyház szolgálatát olyan egyén, aki nem gyakorolta a hitét. Botránykő volt az egyház közösségben, egyháztaghoz nem illő, szabálytalan életével, és sosem járult úrvacsorához. Nem ő kívánja, feleltem én. Én kívánom, és minden jóindulatú ember. Úgy illik, ez a tisztesség, mert az ő kegyes hívei között kevés olyan abszolút keresztjént ismertem, mint amilyen ez a vénasszony volt, aki cifrákat mondott ugyanaz egyházról, mint intézményről, és a predesztinációról is úgy nyilatkozott, hogy nem hiszi, hogy Isten kevesebb volna nála, aki mindig számításba veszi a kutya valami gazságánál, hogy Viola nem ember, ezért nem is bünteti örökre. Hát akkor hogyan lehetne az Úristen olyan igazságtalan, hogy eleve kárhozatnak adná őt, mielőtt még megmérné az életét? Ez az asszony nem vasárnap reggel 9 és 10 között gyakorolta a templomban a kereszténységet, hanem egész élete folyamán, a maga környezetében, de olyan tiszta ember szeretettel, mint a bibliaiak, és ha nekem nem hisz, akkor vak. Mert láthatta eleget, itt mozgott körötte a komatálakkal. A képzett, szigorú fiatal férfi nem mondott se igent, se nemet. Megkérdezte, mikor lesz a temetés. Udvariasan, de a személyes rokonszenv minden jelenélkül kikísért, miközben értésemre adta, sajnos Emerenc neki nem adott rá alkalmat, hogy jó tulajdonságait megismerje. Meghatódtam, mikor megláttam palástos alakját, kristálylogikájú okos beszédet tartott, amelyben elismerte a dolgozó ember kezének értékes munkáját, de figyelmeztette a gyülekezetet. Ne csak a kenyérre gondoljon, amivel ki-ki él, s ne képzelje, hogy a vallás csak az ő és az Isten magánügye, vagy hitélet 4 szem közt is élhető az anyaszent egyház kikapcsolásával. Hideg, korrekt, hatásos beszéddel búcsúztatta az öreg asszonyt. Szavai annyira nélkülöztek minden érzelmet, és annyira nem lehetett belőlük rekonstruálni a valódi Emerencet, hogy úgy hatott, mint a kloroform. Míg hallgattam, inkább tompa zsibbadást éreztem. Nem azt az elsődleges bitang fájdalmat, amit azok szoktak, akik szemben állnak azzal, akit szerettek, s az ott van egy kis tálszerű valamiben előttük, porrá válva, és el kellene hinni róla azonos azzal, aki ránk nevetett. A gyászoló tömeg akkora volt, mintha Emerencnek 12 gyereke és ennek megfelelő egyéb leszármazottja lett volna, meg stabil munkahelye, mondjuk egy gyár. Feketélt a főút és az ösvények a jó emberek özönétől. Volt, aki közel állt a paphoz, és abba a fájdalomcsillapító hatású korrekt beszédbe kapaszkodott a bánat ellen. Aki távolabb helyezkedett el, szerencsésebb volt. Az sírt is. Ellépegettünk a kolumbárium falig, Emerenc urnája mellé kis csokrot falasztattam saját kerti virágaiból. Még elhangzott egy ima, aztán oda cementezték a résre a lapocskát. Sutu fuldokolva sírt, Adél mereven nézte. Adélka Sutut figyelte egész idő alatt. Nem Emerencet az urnában. Mikor nagyon éles késsel döfik szíven az embert, még nem esik össze azonnal. Mindannyian tudtuk, Emerenc elvesztésének tudata nem most aktivizálódik még bennünk, később ingunk meg, később esünk a földre, s azt sem itt tesszük, ahol, ha ilyen lehetetlen formában is, mint az urna, de még meglelhető, hanem az utcán, ahol soha többé nem seper már, vagy a kertben, ahol hasztalan osonnak majd a sérült, bársonytalpú macskák és kóborkutyák. Nem dob nekik ételt senki. Mindünk életéből elvitt egy darabot Emerenc. Az alezredes úgy állta végig a szertartást, mintha díszőrségbe vezényelték volna. Józsi öcsém fia meg a felesége szívből könnyeztek. Én egyébként se tudok sírni, ha néznek, de amúgy is éreztem. Ez most még nem a könnyek ideje, az még hátra van. Ilyen olcsón nem adják. Mikor minden lezajlott, a gyászolók zöme együtt maradt. Adél, aki Emerenc halála óta hangosabb, határozottabb, valahogy harsányabb volt, mintha Emerenc nagyon erős személyisége idáig visszafogta, háttérbe szorította volna, ide-oda ugrált, és szervezhetett valami utóprogramot, talán kávét vagy sörözést, mert a kliensek nem mozdultak. Beszélgettek. Sutu egymaga állt, el is ment hamar. Mióta megtette ajánlatát, fekete listára tették. Mi hazamentünk. Az alezredes megkérdezte az unokaöcstől, óhajt-e jelen lenni, mikor kinyitja nekem a belső szobát, mert délutánra jön a brigád, kiürítjük a lakást. A járványügyinek ígért szemlét is lebonyolítaná. Józsi öcsém fia inkább haza akart menni. Azt mondta, a végrendelet szerint ez már nem rátartozik. Adjuk vissza Emerenc szolgálati lakását a lakóközösségnek, én meg vigyek át magunkhoz mindent, amit használni tudok. Ami nem kell, ajándékozzam el. A felesége ugyan eljött volna legalább megnézni, mit örököltem, de az unokaöcs leintette, ne kíváncsiskodjék. Ha nekik való valami volna, Emerenc nem hagyja ki őket. Legyen elég, amit kaptak. Így is kimondhatatlan hálával tartoznak az öregasszonynak. Hazamentek a maguk kocsiján. Minket az alezredes szállított, ahogy jövet. A férjem felment a lakásunkba, mi át Emerenchez. Az utca üres volt. Jó nyomon jártam. Adélka a temető közelében szervezhetett valami tort. Az előtérben a sarokba támasztva ott állt a fejsze. Az alezredes leverte vele a léceket, amelyeket maga szereltetett a megsemmisült külső, meg a kulcsa vesztett belső ajtóra a civil ruhás emberekkel. Megkérdezte, bejöjjön-e velem? Arra kértem, igen. Emerenc mitológiai lény volt, bármi lehetett az én örökségem, akármi. Most már nem volt ott a pap, hogy józan szavaival elmossa belőlem a feszültséget. Mitől fél? Kérdezte az alezredes. Emerenc szerette magát, rossz nem jöhet a kezéből. Én jártam ideben annak idején. Minden le volt takarva lepedővel. Egy garnitúrát őrzött, valami szép tükre is volt. Jöjjön! Egyszerre léptünk be, és eleinte nem láttunk semmit. Korom sötét volt, persze. A spaletták. Az alezredes végig tapogatta a falat. Az ajtófélfa mellett a fertőtlenítő részleg vegyszereinek szaga behatolhatott az ajtórésen, mert nem csak az Isten tudja, mióta nem szellőztetett helyiség nehéz levegőjét érzékeltük, de köhögni is kezdtünk a fullasztó közegben. Végre megtalálta a tasztert. Visszalódított az első, a már rendbehozott helyiségbe, mert ahogy meggyújtotta a villanyt, látta, rosszul léttel küzdök, mintha gázmérgezést kaptam volna. Csak akkor engedett vissza, mikor már kicsapott minden ablakot. Akkor már láttam, amit látnom kellett Emerenc rendelkezéséből. Nekidőltem a falnak. Filmekben van ilyen, de ott is nehezen hiszi el a szem. Az arasznyi port, ami bevonja a bútorokat, és a minden moccanásnál a szereplők arcába, hajába lengő pókhálók szövetét. Ha a lepedővel védte a holmiát, mindjárt a rendőrségi szemle után levehette, mert a húzat eltűnt. Egész eddigi életemben látott minden helyiség között a legszebben berendezett szobában álltam. Végig sepertem kezem élével az egyik berzsert. Sápat rózsaszín bársony villant ki a rokokó bútor aranyozott foglalatából. Egy 18. század végi szalon volt előttem, egy talán kastélyoknak dolgozó néhai asztalos mester remeke, múzeális kincs. Soha meg nem vett házam immár tulajdonomba került szalonasztala porcelánlapján pásztorok és bárányok kergetőztek. A kis kanapé arany lábacskái olyan vékonyak voltak, mint nagyon fiatal macskák végtagjai. Ahogy a húzatra rávertem, fellengett a porfelhő, aztán visszaereszkedett. De a gyönge ütésre ketté vált a kelme, megrepett, mintha belehalna ennyi gyöngéttelenségbe. A konzoltükör a mennyezetig futott. Az asztalkán két porcelán figura állt, s köztük végre valami eleven, egy örök óra, nappal, holddal, csillagokkal. Az járt ma is. Meg akartam törölni, de az alezredes rám szólt. Ne nyúljon semmihez, figyelmeztetett. Veszélyes megmozgatni. Meghalt a húzat, a bútor. Meghalt itt minden, csak az óra nem. Majd én leemelem. Szerettem volna kézbe venni legalább a figurákat, vagy megnézni, mi van, ha van a konzol fiókban. Nem hallgattam rá. Megfogtam a fiók gombját. Nem nyílt. Játszanom kellett vele, hát ha rájövök, milyen, csak a család ismerte mozdulatra enged a zár. De más következett. Köröttem hirtelen minden olyanná vált, mint egy Kafka látomás, mint egy rémfilm. A konzol összedőlt. Nem brutális gyorsasággal, hanem szépen, lassan elkezdett olvadni. Olyan lett, mint az aranyfűrészpor. Elomlott. A figurák leestek, az óra is. A konzoltükör asztala, kerete egyszerűen megsemmisült. A fiók, még csak a lábak is, porrá váltak. Szú, mondta az alezredes. Innen nem vihet el semmit. Itt minden oda lett. Emerenc nem nyitott ajtót, mióta beengedett a szemlére. Hát ez volt a Grossman Éva megmentésének a jutalma. Ha épp volna, megérne egy vagyont. De látni is rossz. Nézze. Rátenyerelt egy karosszékre. Az is lerogyott. Őrült asszociáció volt. Nem tudom miért, de a hortobágyi tankcsata jutott eszembe, ahogy az összeroska cégek álltak, és a bársony sorra megrepett, és felpöndörödött a fakeretből, a lábak meg elkezdtek a szemünk láttára porladni, mintha valami titokzatos preparálószer csak addig éltette volna őket, míg nem látja újra emberi szem. Láttam megint, amit fiatal lányként, a törzsgulyát, amelyet a németek legéppuskáztak. A villásszarvakon fennakadt az ég, s ahogy a bútorokon a húzatot, úgy fosztotta már a testet a gulyán az enyészet. Itt semmi nincs, amit használhat, mondta az alezredes. Kitakarítatok. Elviszi az órát, az még ketyeg. A figurák sajnos összetörtek. Nem kellett az óra. Ott maradt a földön. Nem kellett nekem semmi. Hátra se néztem, úgy mentem ki Emerenc otthonából. Még mindig nem voltak könnyeim. Az alezredes elköszönt, nem húzta be maga mögött az ajtót. Adél azt mesélte, mire ők benéztek, mikor megjött a takarító brigád. Már nem volt se törött porcelán, sem óra, semmi. Csak a semmivé vált bútorok. Nem érdekelt. Thank you.